Rendszer egy mérsérett találkozó, 2015. május 15-e. Lapáton vagy tenyérben?
Egy szép jó reggelt kívánunk valamennyiünknek, nekünk, akik itt vagyunk a helyszínen, és szia Bri, szia! És nektek is, akik néztek és hallgattok bennünket határainkon, innen és túl. És nagyon megtisztelő a ma reggeli feladatom, mert szeretném bejelenteni a rendkívüli vendégünket. Itt van velünk Pásztor Kornél, az Erdélyi Missziónak a vezetője, és természetesen Sanyi. Úgyhogy két szellem óriás előtt fogok mondani pár mondatot. Pásztor Kornél kínosan nevet. Oké, csak hogy voltunk kint most csendes napon nemrég, Pásztor Kornél szervezésében, Marosvásárhelyen és Mezőpaniton töltöttünk egy nagyon jó időt, és hányan voltunk? Vagy 50-en. Legalább 50-en. És nagyon-nagyon jó idő volt. Nagyon jó. Úgyhogy ha gondolod, és a közelben vagy, ott Erdélyből hallgatsz, akkor Sepsi Szentgyörgyön működik egy gyülekezet, és van egy honlapotok. Mi? sepsi.bibliaszol.hu. Remek üzenetek vannak, Pásztor Kornél prédikál leginkább, úgyhogy érdemes megnézni és meglátogatni őket, úgyhogy tegyétek, mert nekem ő az egyik legjobb barátom a szolgálatban, és nagyon sokat köszönhetek neki. És aztán csak egy üdvözlet Mezőpanitra, Pirosséknak, Ibolyának, Arabellának, és így a többieknek. Szeretünk benneteket, és köszönjük azt a nagyszerű vendéglátást, amivel részünk volt. Úgyhogy üdvözlet Erdélynek. És csak egy nagyon rövid gondolat, nem is egy üzenet, csak egy tűnődés két percben, hogy egy rejtélyen gondolkodtam a kocsiba tegnap, ahogy vezettem, hogy ez egy rejtély, hogy megváltott hívőként, azaz ugye a megváltás az azt jelenti, hogy Jézus Krisztus, mint a testet öltött Isten eljött, értünk, és jó reggelt. És a kereszten feláldozta magát, és kifizette a te és az én bűneimnek az árát. És ezért szabadon élhetünk, és a Biblia azt mondja, hogy ezt semmiképpen nem tudjuk elveszíteni. Tehát aki egyszer igent mondott Istennek, az a mennybe jut, és nem tud eljátszani. És ezen gondolkodtam, hogy egy rejtély, hogy lehet az, hogy ennek a birtokában mi már nem akarunk ugyanúgy élni, ahogy eddig tettük. Hiszen ugye bármit megtehetnél, megváltott hívőként, bármit megtehetnél, de mégsem teszed meg. És ezen gondolkodtam, hogy lehet ez. És csak annyi, hogy arra jutottam, hogy ez a szeretet miatt van. Isten üldözött minket a szeretetével, jött utánunk, csak szeretett, és aztán elfogadtuk ezt a szeretetet, és ebben élünk. És az ő szeretete, az kiszeret bennünket a régi életünkből fokozatosan. És aztán senki nem lesz tökéletes, de történik egy csoda, hogy szeretnék rá hasonlítani. Ez milyen gondolat? Szeretnék Istenre hasonlítani, az ő képére formálódni, és erről beszél a 2 Korintus 3.18, hogy a szeretet miatt nem veszem félváról Istennek a szentségét, és komolyan veszem az életemet. És aztán mennyire jó, hogy van egy kiegyensúlyozás, hogy amikor elbukok, akkor ott van a kegyelem nekem. Róma 8.1-ben nincs semmi kárhoztatás, és ez az igazi szabadság, Isten szeretetében járni, az ő kegyelmét élni és elfogadni, és aztán így egy igazán tevékeny emberként, ahogy Sanyi szokta mondani, élni, csupa nagybetűvel, mert csak egyedül így tudunk élni, Isten szeretetében. Csak ezen gondolkodtam, mennyire nagyszerű ez az élet, nem? Hogy ez az igazi szabadság. Semmi köze a szabadossághoz, semmi köze ahhoz, hogy felelőtlen vagyok, és amivel már Pált is megvádolták, hogy akkor bárhogy élhetek, ez nem igaz. Ha azt gondolod, hogy a kegyelem birtokosaként bárhogy élhetsz, akkor sosem találkoztál Isten szeretetével. A szeretet indít engem a szentségre. Oké? Okay? Isten szeretete szentségre indít engem. És ez csak annyira megáldott tegnap ez a gondolat, gondoltam, hogy megosztom veletek, és most nem is beszélek tovább, hanem szeretném átadni a szót pásztor Balázs Kornélnak. Köszönöm.
Újra itt. Mindig öröm ide jönni hozzátok. Sziasztok, jó reggelt. Sanyi kérdezte, hogy legyen, mennyit, hogyan, ki, mikor, először, hogyan legyen ez. És mondtam, hogy nem, nekem 20 perc elég, 15-20 perc, hogy elmondjam, ami a szívemen van felétek, meg az interneten hallgatóknak, és először is csak nagyon, nagyon köszönjük az életeteket, az imáitokat. Nagyon, hát itt a Földön nem látjuk ezt, de majd a mennyben meglátjuk, hogy milyen hatása volt az életünknek, hogy mi miért, mi mit mozgatott, ugye? Az ima hegyeket mozgat, ugye? És néha mi vagyunk a legnagyobb hegy, amit meg kell mozdítani, hogy beálljunk a helyünkre. És tényleg Istennek van egy munkája, így a határon túli magyarok felé egyre jobban felismerem ezt. Ugye van így, hogy idő kell dolgokhoz, hogy megfogalmazzuk, vagy így, hogy nem kapunk levelet arról, hogy pontos definíciókat az életünkről. Ki van így ebben, hogy csak így idő múltán jön rá, hogy ez Isten akarata, Isten munkája, 5 év, 10 év. Néha elbizonytalanodunk, így van? Belefér? Szia, tíz. Ja, és ez az, ami mostanában engem foglalkoztat, hogy az úton maradni. Hívők vagyunk, aki Krisztusban van, ez egy új teremtés, elfogadtuk az Urat. Ezt így szoktam mondani, hogy Istenhez, az Atyához csak egy út van, Jézus Krisztus, de Jézushoz annyi út, ahány ember. Így van? Más a sztori, de egy a megváltó. Úgyhogy, de aztán megtaláltuk Jézust, aki az út, János 14:6-ban, és tényleg egyre több és több év telik el az életünkben, mint keresztény, annál meghökkentőbb ez a sztori minden embernek az életében, nem? Tehát nem ilyen konstant, statikus tudod, hanem a C.S. Lewis mondta, hogy az ördög egyik legnagyobb becsapása az, hogy azt hiteti el az emberrel, hogy az élete ez egy ilyen folytonosságban lévő valami, aminek meg kell felelni. De valójában az ember élete periódusokra bomlik, egyszer lent, egyszer fent, egyszer nagyon mélyen, egyszer még mélyebben, egyszer jól vagyunk, és ezek azért vannak, hogy Isten tudjon munkálkodni az életünkben. Halleluja! Örültök neki? Ja. És volt egy sorozat, van ez a GM szolgálatunk, ez a gondolat már a heti háromszor küldök egy SMS 402 karakterben. Ez most már 4 éves lesz lassan. 4 éve rendszeresen nyomjuk ezeket a GM-eket, most már Ádám is beszállt, amikor én nem vagyok, és le vagyok terhelve az utakkal, akkor az Ádám veszi át, és nagyon meg vannak áldva, és ott mondtam egy sorozatot, az volt az egyik sorozatnak a témája, hogy útjelzők, honnan tudom, hogy jó úton vagyok, vagy ilyen visszajelzők, útjelző minőségnek a megfogalmazása, és lement ez a sorozat, és őszintén, ahogy én írtam, kaptam a gondolatot, én magam így jó volt megnézni, hogy hol vagyok, és hogy mit csinálok az életemben. Voltatok már így? Oké, egy pici jó képpel élve. Akkor utazol valahova, akkor erre szükség van egy térképre, de a térkép önmagában akkor ér valamit, ha mindig tudod, hogy hol vagy. Így van? Jól mondom? Aki... Nem tudom, biztos, hogy fogtatok már egy térképet. A legelső kérdés mindig azt kellett meghatározni, hogy hol vagy. Igen, hova mész? Köszi. Igen, nyilván, azért fogtad meg a térképet, mert valóban el akarsz jutni. Köszi. De miután megfogtad a térképet, és tudod, hogy hova mész? Rábögtél, megvan. Az könnyű megtalálni. Sokszor nem tudjuk, hogy hol vagyunk. Igen, és eltévedünk. És én nem nagyon használok GPS, de mostanában már előveszem, és valójában arra használom, hogy megmutassa, hogy hol vagyok. Arra tökéletes, arra a legjobb. Néha bekavar, főleg Romániába, megyünk egy kört, 150 kilométert, tudod. De az biztos, hogy az kétségtelenül pontosan meg tudja mutatni, hogy hol vagy. És ahhoz már tudsz vonatkoztatni. Jól mondom? Szerintetek hány ember örülne annak, hogyha szellemileg meg tudnánk neki mutatni, hogy hol van? Nem? Micsoda kincs? Micsoda kincs? Tudod, lehet, hogy nem tudod, hogy... Oké, ha tudod, hogy hova tartasz, mi a célod, és már tudod, hogy hol vagy, az már teljes siker. A közbenső útszakasz az Isten munkája. Csak néha meg kéne nézni azt, hogy ez ilyen kicsit egészséges önvizsgálat, és Isten nagyon nagy munkát fektet abba, hogy néha megálljunk és megnézzük, hogy merre tartunk. Így van? Szellemileg, ja. És egy rövid gondolat János 6, és itt ez a motivációknak a kérdése, a motivációkról szeretnék picit beszélni. Súlyos nézeteltérések tudnak lenni az ember és Isten gondolataival kapcsolatban. Tehát eltérő gondolatok, az, hogy Isten mit gondol az életről, meg mi mit gondolunk az életről. Jól mondom? Ezt kell már csak szinkronba hozni. Vagyis nem nekünk kell megváltoztatni Istent, hanem Isten akar minket megváltoztatni. Na most János 6-ban van egy iszonyat fejezet, tehát ez valami rémületes. Nem tudom, ki ismeri János 6-ot, János 6-nak a sztoriát így. Amikor az emberek a fejezet közepén még keresik Jézust, a végén meg mindenki elhagyja őt. Ugye ez ilyen furcsa, nem? Keresik Istent, rátalálnak, és mégis elmennek. És ez a motiváció kérdése, hogy mi az, ami ott tart minket Isten mellett, így van? És, mint mondtam, hogy Isten ad útjelző táblákat, jeleket, amik nem mások, mint ilyen. Én óvatos vagyok ebben a szóval, hogy csoda. Nem nagyon szeretem, mert kinek mi a csoda, ugye? És a mai spirituális világban, a mai élményhajház, szórakoztató világban a plafonig lehet spanolni ezt a csoda kérdést. Tehát neked mi a csoda? Így van? Neked mi a csoda? És tudnánk róla beszélni, és lehet, hogy egy hívőnek már teljesen más fogalma van a csodáról, mint amit a világ hajkurász. Például egy elem, így van? Tegnap, csak mondok egy sztorit, kölcsön kaptam egy autót, és vannak hirtelen rémületes percek, elmondom az egyiket, ilyen, mint a mennyből a villámcsapás. Megállok tankolni, és annyira el vagy szórakozva, meg annyira el vagy vonatkoztatva a valóságtól, hogy egy méregdrága dízelautóba csak nyomod a benzint, a kuton. Kinek van kocsija? Ki az, aki tudja, hogy ez nagyon ciki? Főleg, amikor be van osztva az időd, és tudod, egy ilyen drága kütyű, amilyen a mostani dízelautók, benzint tankolni bele a dízelbe nem egészséges dolog. És ott állsz, és egyszer csak a Szent Szellem. Mit csinálsz? Elengedtem a pisztolyt, és 10 liter benzinnél megálltam. Szerintetek ez Isten? Kinek mi a csoda? Így van? Jól mondom? Hogy mennyire vagy érzékeny, hogy mennyire tudsz örülni, ami nem is pitiáner dolog. Persze, hogy most meghallgattatok engem. Oké, ez az én csodám. Ez nem a te csodád. Így van? Jól mondom? A mi közöd ehhez neked? Így van? Nem neked kellett volna ott állni, nem neked kell kifizetni 500 000 forint javítási költséget, mert tönkre mennek a porlasztó csúcsok. Így van? Ez az én csodám. De remélem neked is van. És nem nagy, hogy egyszer csak megjelent neked ott egy angyal, meg lebegett a föld felett, meg minden, hanem pici dolgok, amikben ott van Isten. Ezek mind óvatos vagyok ezekkel a jelekkel, meg csodákkal, de mégis egy spirituális módon Valójában Isten jelez, hogy létezik. Így van és munkálkodik az életedben. Ezekre szükségünk van. Csak ugye mennyire vagyunk érzékenyek, hogy ezt fel is ismerjük. Vagy csak így úgy vagyunk vele, hogy ez az élet természetes része. Nem. Nem akarok. Én nem akarok felületes lenni. Ha valamire akarok figyelni, és valamit fel akarok ismerni, az Isten. Isten gondoskodást az életemben. Na most, a 4 vers, csak nagyon röviden János 6-ban, hogy milyen mozgató rugók irányítják az emberek életét, főleg a tömegbe, tehát a tömegbe. Tehát nagyon érdekes, hogy a tömegnek van egy hatása. Hogy ha belekerülsz egy ilyen lelki tömegbe, ahol az embereknek van egy szüksége, és erről beszéltünk Paniton, a marosi csendes napon, hogy miért fáradunk meg keresztényekként. És azért fáradunk meg, mert ma a emberek között lenni egy ellenséges, értsétek jól, nem vagyok paranoiás, meg nincs üldözési mániám, Isten beküld minket a városokba. De amikor emberek között vagy, akkor annak van egy hatása az életedre. Maga a liberalizmus és a humanizmus, és a káini élet, így van, erről volt szó, egyszerűen rombolja az Isten keresést, rombolja az Isten tudatosságodat. Menj ki egy mezőre, költöz ki 2 napra, sokkal mélyebb gondolataid lesznek Isten felől, mint amikor a beton csungelbe, egy plázába rohangálsz. Jól mondom? És akkor ma, tudod, nem értjük, hogy a városokban miért nem akarják Istent. Mert el vagyunk telve a humán dolgokkal. Tehát mindig mindenben csak azt látjuk, hogy ez az ember. És már elhisszük ezt a hazugságot, hogy az ember valamit tud csinálni. És mit csinál ilyenkor Isten? Földrengés. Kicsi, nagy, egy egyéni életben, egy családban, egy országban, így van, és megrázza Isten, és azt mondja, hogy ez is egy jel. Tehát amikor összeborul egy élet, így van, tehát amikor valami nem megy, és az egy jel. Valamiért nem megy. Voltatok úgy, mint kinek volt régi orosz tévéje, vagy nem bántjuk a videótont. Azaz, egy ilyen régi tévé, és tudjuk, volt ez nem teória, ez tény. Ez történelmi tény, hogy meg kellett csapkodni oldalról. Ha elment valamennyi, így volt, ki az, aki a régi emberek, a régi típusú ember, tudod, oldalba csapta a tévét, és miért? Jó volt az, hogy oldalba csapták? Ne bántsd már! Hát azért kellett oldalba csapni, hogy valami a helyére kerüljön. Kontakthiba. Ez a kontakthiba. Milyen bosszantó tud lenni egy rossz érintkezés egy kütyű belsejében? Szétszedheted, vagy oldalba lökheted? Jó, tudom, ez most miköz ennek hozzám. Hát értsd jól, Isten néha megráz minket is, hogy jófele menjünk. Szóval, Isten jeleket ad, és itt a 14. versben, János 6-ban, miután Isten gondoskodott róluk, megetette őket, az 5000-eket, ami tudjuk, hogy nem 5000 volt, hanem jóval több ember, itt egy nyilvánvaló csoda történt, az egyik csodája a 7 közül János evangéliumában. Az emberek ezért látva jelt, amelyet Jézus tőn mondának bizonnyal, ez ama proféta, aki eljövendő vala világra. Fölismertek valamit. Tehát egy csodából, mint egy valami tábla, mint valami jelző, Isten kihelyez ilyeneket, hogy tudjunk tájékozódni. És hogy nagyon személyes lesz a vége a gondolatnak, mert nem lövöm le a poén, de Isten azt akarja, hogy az ember megtalálja őt. Amen. Helyre akarja állítani az embert. Az a baja az embernek, hogy nincs Istennel. Az a baja az embernek, hogy hátat fordított Istennek, és teljes, totális ellentétben, ellenkező irányba halad Istentől el. Ez az életnek a definíció, egy ilyen nagyon jó képe, hogy nem Isten fele, hanem az Istentől el távolodik az ember. És Isten így ad ilyen természet fölötti, transzcendens, nyilván fizikailag, tudományos módszerekkel kikutathatatlan csodákat. Így van. Ami így az embert így picit így ezt csinál. Hé-hé-ha-hó. Ez ma a nyugati típusú életszemléletben ez nagyon fontos. Amikor az ember túl tud nézni azon, hogy nem csak teste van, hanem lelke, és hogy valami van a láthatatlan szférában. Így van? És Isten így beavatkozik, és egyszer csak kimozdítja a hétköznapi üres életből az embert, és azt mondja, hogy hé, figyelj rám. Na most, itt volt egy felismerés, 14. vers, aztán a következő 30. Ilyen tud lenni az ember, azt mondja, mondanák azért neki, ez kulcs mondának. Az előbb beszéltem a káini gondolkozásról, így van, az ember, amikor várost épít Isten nélkül. Jól mondom? Ez a kultúra és a civilizációnak egy alapja a Földön. Ebbe születsz bele, ebbe akarnak téged belenyomni, és azt akarja a világ, hogy hatással legyen ez rád, vagyis ne individuál gondolkozz te és Isten, hanem legyél egy rendszer része. Erre van a média, erre van minden kitalálva most, hogy csak menj, csorda szellem, menjél, ahogy a többiek mennek, úgy kell menni. Isten csodákat tesz, Jézus Krisztus, és itt van ugyanaz az ember, még egyszer azt mondja, mondának azért neki, micsoda jelt mutatsz tehát te, hogy lássuk és higgyünk néked? Hát már mutattam. Látszed, ezt már lejátszottuk, hogy én Isten vagyok, vagy valaki Istentől. És ilyen lehet az ember, hogy állandóan forog a saját kis világába, és nem tud kitörni. Állandóan, tudod, valójában csoda orientált lesz, állandóan csak várja a csodát, és ez nagyon mély rész, ez egy nagyon veszélyes csoda volt, amit itt Jézus tett, amikor a természeti szükségeinket tölti be, akkor leragadhatunk ennél, és automatikusan eltompítjuk a szellemi szükségeinket, a lelki szükségeinket, és csak fizikai szükség betöltő üzemmódba akarjuk állítani Istent. Oké? Megint éhesek vagytok, ismerjük a történetet. Azért jöttetek hozzám, mert megint éhesek vagytok. Így van? És akkor megint mutass egy ilyet. Megint, de hogy ez a kérdésem ma felétek, hogy 36. versben azt mondja, mondám néktek, hogy noha láttatok is engem, mégsem hisztek. Így van? Láttatok? Tehát miért hiszek? Mi a legmélyebb motivációm? Mi az, ami téged az interneten jelenlévőkhez is szólok? Mi az, ami téged az úton tart? Egy fizikai szükség, egy érzelmi szükség, vagy egy szellemi szükség? Mert az élet több, mint kenyér. Tehát a legmélyebb fájdalmaink azok belülről fakadnak. Tehát nyilvánvalóan a tehetetlenség, a tényleg azok a leterhelések, amik a lelkünkből fakadnak. Emlékszem, a Sanyi egyik sok a sok közül tanításában mondta, hogy valójában a fájdalom az nem fizikai fájdalom az ember életében a 75-80%-ában, hanem lelki fájdalom. Tehát valójában, amikor az ember megkapja a papírt, hogy rákos, akkor csak az utolsó stádiumban kezd fizikailag szenvedni. A legtöbb esetben. De sokkal, sokkal nagyobb a fájdalom faktora a lelki fájdalomnak. Tehát teljesen, tényleg legbelülről jön az élet. Tehát tényleg a szívünk belsejéből fakad, példabeszédek 4.23-ban, ezt kell megőriznünk, a szívünket, a gondolatainkat, a gondolat mintáinkat, az, hogy miért élek, hova tartok, mit csinálok, mert ez nem lesz jobb. Mindig éhes leszek, de hogy ennél sokkal többre hívott minket Isten. Halleluja! Tehát nem Ézsau, tudod, egy tál lencse, tudod, csak a leves látom, hanem túllátok, és látok egy szellemi örökséget. Látok egy kiáltást a szívemből, hogy ennél többre vagyok teremtve. Hogy csak egy biológiai lény legyek, így van? Egy biológiai mechanizmus. És ez a Jézus Krisztus követése egy ilyen módon nagyon, nagyon érdekes, és Néztem végezetül, néztem a híradót, és ugye Nepálban földrengés volt, és volt egy rövid kis videóbejátszás, hogy CNN vagy BBC megriportelt egy embert, és tudjátok, ez ilyen rövid spottok így bejátszanak egy részt, és ott volt egy fehéringes nepáli ember, és teljes kétségbeesés az arcán, és nagyon megfogott. És nekünk vannak misszionárisaink, pásztoraink Nepálban, szolgálatunkban. Tehát Pásztor Walsh az egyik pásztorom, az ott volt Nepálba pásztor, Mariukkával. Kapunk leveleket keresztényektől Nepálból. De tudjuk azt, hogy valami iszonyat fellegvára, szó szerint fellegvára a spiritualizmusnak és a keleti filozófiának Nepál. És ott állt ez az ember, és ez a második földrengés volt pár napja. És az oké, hogy egyszer. És láttam a kétségbeesést, hogy egy olyan ember, aki nem nyugati típusú ember, tehát nem nyugati humanista, hanem az anyatejjel, bocsánat, táplálta magában azt, hogy létezik természet fölötti, és az egész életüket, az egész hétköznapi életritmusukat valójában a vallás, tehát mindig azon gondolkoznak, hogy mit miért, és nem azért, hogy mi emberek mit tettünk, hanem hogy Isten, vagy az a valaki mit tesz. És persze ez nem volt benne a riportban, mert ilyen riportot nem tesznek be egy ilyen műsorba, ahol Istenről van szó. Még véletlenül se kezdjenek el gondolkozni az emberek, de a rémület az arcán ezt kérdezte, nem értjük, hogy miért. Na most a nyugati ember nem fog ilyet föltenni. Mert hát nincs Isten. Jól mondom? A tektonikus lemezek. Tudod, a nepáli ember nem fog ilyet csinálni. Hogy összeborul, minden összeborul, az egész város. Tudod, katasztrófa, összeborult Nepál. És az ember, ez egy okos ember volt, látszott rajta, hogy valami tanár. Elnézést, hogy okos, ilyen nincs, hogy okos, meg nem okos. Mit tudom én, nem használok semmit, inkább jelzőt. De az a lényeg, hogy ezt kérdezte, hogy nem értjük, hogy miért. És így képviselte az egész nepáli népnek a gondolkozását, hogy nem értjük, hogy miért. És én gondolom, hogy miért keresztényként. Azért, mert Isten nagyon szereti Nepált. És Isten néha ilyen jelzőtáblákat is ad. Így van, hogy összerázza egy család életét, összerázza a hívő életét. Pált is jól megrázta a lóról, ugye? Lepottyant a lóról. Fájhatott. Estém áll el lóról. Durva. Szóval csak így néha megráz minket azért, hogy egy picit újra gondolkozzunk, menjünk tovább, és hogy ne csak maga a Istenig jussál el. Ez fontos még, hogy ezen is gondolkoztam mostanában, hogy nagyon könnyű apologetikusnak lenni. Hogy bocs, hogy cikizlek titeket. Figyelj, higgyétek el, sok embert rá lehet venni arra, hogy Isten létezik. De arra már nem tudjátok rávenni, hogy szeressétek. Vagy szeresse őt. Jól mondom? Ez már Isten munkája. Különben csak az én életemben ez a legnagyobb munka Istennek, hogy rád vegyen ő engem, hogy szeressem őt. Mert valójában nem ez a kapcsolatnak a lényege? Tehát le tudjuk vezetni, hogy Isten létezik. És akkor itt van ez a szó. És hittek benne. És nem hittek benne. De sokkal mélyebben mit jelent az, hogy hiszel benne? Hogy te föl akarod őt valamire használni, mert éhes vagy, vagy pedig azért, mert tudod jól, hogy sokkal mélyebbről fakadó szellemi szükségeket kell, hogy betöltsön. És azt mondja, van ígéret arra, hogy nem fogunk éhezni, és lesz ruha rajtunk. Ámen. És túlmegyek. Mit nékem ruha? Fontos a ruha. Meg a kaja is fontos. De ma neked be kell tölteni egy szellemi szükséget. És ezt csak te tudod betölteni, Isten. Halleluja. És mondtam, hogy a végére mondom majd ezt, hogy vannak útjelző táblák, de lehetsz te is az. Sőt, azért vagy itt a Földön, hogy útjelző tábla legyél. A családodban, a munkahelyeden, és lássanak egy táblát, értsd jól, ami Isten felé mutat. Ámen. Től mikor leszel jó tábla? Ha te benned ott van Krisztus. Tehát maga Krisztus benned az, ami étvágyat gerjeszt az emberekben. Nem egy vallás, figyelj, nem az, hogy egy vallásos propagandát teljesítesz be, bocsánat, és az emberek vágynak erre, tehát az embereknek szükségük van erre. De amikor találkozol egy emberrel, lehet néha stopptábla vagy, lehet néha kötelező haladási iránymutató tábla, játsszál ebben, hogy mikor egy ember, mi sepsin ezen gondolkozunk, megyek végig a városon, sokszor mondtam, mit látnak bennem? Jól vizsgáztam-e egy vallásos szörnyeteget, egy jópofa liberális keresztényt, egy humanistát, aki belekeveri a jóságba a kereszténységet, hogy, és különben ez a vizsga. Tehát Antiókiában nem magukat nevezték el a keresztények kereszténynek, hanem a nép nevezte el őket. Így van? Tudod, hiába van ilyen pólóm. Érted, amit mondok? Attól veszélyes, hogy mennyire vagyok hiteles. Így van? Mennyire, hogyha már ezt merem csinálni, akkor mennyire vagyok hiteles? És aztán a másik kérdés, hogy póló nélkül felismerik-e, hogy keresztény vagyok. És túl tudnak-e látni, tudok-e túlmenni a vallásnak a falán, hogy nem egy egyházat látnak, nem egy rendszert látnak, hanem egy ember, aki fura, aki maga Jézus Krisztusnak a követe. Amen. Köszönöm a figyelmeteket, és remélem, hogy átjött, hogy tényleg a motivációk mennyire fontosak az életünkben, és hogy Istennek van egy munkája az időben, a térben és az időben, és ő nem hagyja ezt abban, mert ő hűséges. Filippi 1.6-ban, aki elkezdte bennünk a munkát, az be is fogja fejezni, hűséges. De ehhez sok mindennek meg kell történni az életünkben. Amen. Így fogadjuk Sanyit.
Ja, még annyi, hogy így még idejér a, nem tudom, megy, hogy gyertek, nyáron lesz egy nyári aratásunk, augusztus elején. Ha még nem voltál Erdélybe, akkor augusztus első egy-két hetében különleges programjaink lesznek. Nyáron mindig van egy aratásunk, ki lehet jönni velünk lógni egy missziós programba. Köszönöm.
Sziasztok! Micsoda ámulatos gondolat volt Pásztor Kornél. Köszönjük szépen! Hű. Éhes vagyok. Sziasztok! Ami csak így eszembe jutott, hogy amikor Isten megetett kenyérrel, és mindig megetett kenyérrel, de csak kenyérrel etett meg, akkor megrabol engem. Igaz? Mert az az éhség, ami az igazi éhség, az csillapítatlan marad, ha leragadok a kenyérnél. Ez milyen jó. Igaz? Köszönjük, nagyon köszönjük. Római levelet olvassuk még mindig. És Múlt héten, megrészegettünk, mindannyian tántorogtunk. És itt szeretném folytatni. Drága Jézus, csak kérünk téged, hogy ahogyan eddig megáldottad ezt a reggelt, és szóltál hozzánk, úgy szólj ezután is. Téged akarunk látni. Belüled akarunk táplálkozni, kortyolni és harapni. igazi szellemi eledelre vágyunk. És ahogy kaptunk, kérünk még. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. Tehát Rómaiakhoz írt levél 5. Mert amikor még erőtlenek voltunk, 6. vers, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. És az előző alkalom gondolatait visszhangzom, hogy Isten meghalt, érted és értem, amikor még istentelenek voltunk. A szeretet egyik kulcsa, az egyik fő jellemzője, hogy érdek nélküli. Érdek nélküli. Ezért jelent egy igazi rendszerváltást. Ezért nem tudjuk kifundálni, mert nem a mi rendszerünkön alapszik. Mert a mi rendszerünk az az érdek rendszere. És ami ezen túlmutat, az számunkra elképzelhetetlen. Mert mi nem tudunk így működni. Nem tudom, tűnöttél-e rajta, hogy miért nem tudsz feltétel nélkül szeretni? Miért nem tudsz érdektelen ember lenni? Úgy értem, nem érdekek által mozgatott ember. Nem tudom, hogy igazam van-e, de szerintem azért, mert nem vagy elég erős. Szerintem azért, mert nem vagy elég nagy. És hogyha te vagy a legnagyobb és legerősebb mindannyiunk közül, akkor sem vagy elég nagy ahhoz, hogy egy ponton ne válj hiánygazdálkodóvá, akinek az érdekei azonnal felütik a fejüket, és megoldás után kiáltanak. Nincs neked, ezért muszáj szerezned. És innentől benne vagy egy érdekgazdaságban, amiből mi véges halandó lények soha nem is tudunk kilépni. Isten végtelen. Isten mindenható. Minden birtokában van. Mit adhatnál neki, hogy ő kérje? Mit adhatnál neki, hogy ő neki szüksége legyen rá? Milyen érdek mozgathatja őt, amikor minden az övé? Amikor mindent az ő szava tart fönn? Miért beszélek erről? Mert az egyik gondolat, amit megcéloztunk az elmúlt héten, az az, hogy halljuk ezt a szót, hogy Isten. És ez a szó egy sekélyes definícióval él a lelkünkben. Nem jelenti azt, ami mögötte van. És nekem se. De az egyik célom az életben, ha már van egy térképem, hogy megtaláljam Istent aként, aki ő valójában, aminek ő definiálja saját magát. És amikor ő azt mondja, hogy én Isten vagyok, akkor ez a szó, ez egyre nagyobb mélységet, magasságot, hosszúságot kell, hogy tartalmazzon. És amikor azt mondom, hogy Isten azért hozott ki Egyiptomból, hogy itt halljunk meg a sivatagban. Ez egy rossz istenkép. Ez egy rossz istenkép. És az egyik, amit ő mond, hogy én nem az érdekgazdaságban élek. Én meghaltam, értetek, amikor még istentelenek voltatok. Amikor az egyetlen hasznom az lett volna belőletek, ha kiirtlak titeket. Ti voltatok az ellenségem. Mondjam még egyszer. Ti voltatok az ellenségem. Olvasok egy könyvet, nem akartam róla beszélni, de most beszélek róla. Egy könyvet olvasok, ami 3 köteten keresztül leplezi le és fejti ki a kompromisszummentes, végletesen következetes, hideg számító gonoszságot. Lenyűgöző könyv. Fantasztikus. Elárulom neked, hogy a nem szeretet, a gonoszság sose halna meg helyetted. Te vagy az ellenség. Haszontalan vagy, szó nélkül. Ha ellenség vagy, akkor kötelességből öl meg. Ha haszontalan vagy, akkor attól függően, hogy épp az útjába kerültél-e vagy sem. Ez egy üzenet, hogy Isten meghalt értünk istentelenekért. Ő egy másik kategória, egy másik világ. Ne próbáld belehúzni a sajátodba, ne próbáld a sajátoddal értelmezni, mert automatikusan megcsonkítod, automatikusan pervertálod, nem tudom, létezik-e ilyen szó, de eltorzítod. Az egyik nagy kihívásunk a szellemi növekedés során az, hogy a saját rendszerünket feladjuk, és átadjuk Istennek, hogy a rendszerünket lecseréljük Isten rendszerére, hogy új kategóriákkal kezdjünk el gondolkozni, hogy megtagadjuk a tapasztalatainkat, hogy megtagadjuk a 20, 30, 40, 50 éves rutinunkat. Ilyen nincs! Igen, igazad van, a te rendszeredben nincs ilyen, de Istenében van. Létezik érdek nélküli szeretet. Érdek nélküli szeretet. És aztán ezt fordítsd le a pillanatnyi helyzetedre. Hasznos vagy-e Istennek épp most? Hányan érzitek magatokat piszkosul hasznosnak Istennek? Mindenki tegye fel a kezét, aki iszonyú hasznosnak érzi magát. Akkor rajta vagytok a lapáton. Senki nem tette fel a kezét. Nem vagy hasznos? Érzed, ahogy már lendül a szívlapát, és te rajta ülsz? Érzed? Mert abban a rendszerben, ahol az érdek számít, ott te, aki nem vagy hasznos, lapáton vagy. Ezt tudod? Milyen érzés lapáton lenni? És tudom, hogy te nem így gondolkozol, de a tudat alattidban ott van az emlék, hogy engem akkor szeretnek, ha hasznos vagyok. És amikor haszontalan vagyok, azért próbálok hasznossá válni, hogy ne kerüljek lapátra. Emlékeztek erre a gondolatmenetre? Egy lány, aki már nem olyan szép, mert kezd eljárni felette az idő, hol érzi magát ebben a világban? Lapáton. Egy férfi, aki már nem keres pénzt, aki tönkrement, és nem tudja eltartani a családját, és már senki nem hívja fel tanácsért, segítségért, hol érzi magát? Lapáton. És Isten ezt próbálja elmondani, hogy én egy másik valóság vagyok. Én vagyok a mindenható. És én következetesen vagyok a mindenható. Én a jellememben hordozom a mindenhatóságomat. Én nem vagyok egy érdeklény. Én meghaltam, értetek, akkor, amikor a gonosz így ölt volna meg. Vagy így, tudod, semmi, gondolkodás nélkül, nullák vagytok, végetek. És Istennek ez az egyik üzenete. Mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus az istentelenekért. Mert ez igazért is alig, ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Ez ugyanaz a rendszer, a jóért talán valaki még vállalja a halált, mert megéri. Biztos értitek. Ha én most meghalok, akkor a családomnak jobb lesz? Igen, akkor vállalom a halált a családomért. Üzletet kötök, nagy árat fizetek, olyat, amiért szinte senki nem fizetne, de ugyanaz a rendszer. Valami hasznom van belőle, valami érdek megfizeti az én jóságomat, az én hőstettemet. De ő nem erről beszél. Én egy másik rendszerről beszélek, egy feltétel nélküliről, egy érdek nélküliről. Miért olyan fontos Istennek ezt hangsúlyozni? Miért van erről itt egy egész fejezet? Mert ez az egyetlen, amely intimitást enged egy mindenható szörnyeteggel. Isten egy szörnyeteg. Úgy értem, a teljesítmény rendszerben élő ember számára Isten a legrémisztőbb gondolat, amit csak el lehet képzelni. Valaki, akinek mindenre hatalma van, valaki, aki mindenen átlát, valaki, aki az összes képmutatásomat, az összes csalásomat átlátja, és látja a való énemet. Ádám, szerintetek miért bújt el, amikor evett a jó és rossz tudásának a fájáról? Mert realista volt. Mert a saját rendszerében azonnal átlátta, hogy bajban van. És te is tudod, hogy bajban vagy. Bárhová mennék, csak nem ennek az emésztő, tűz, lángoló szentség Isten jelenlétébe. Jaj, de hát én megyek, imádkozok én minden nap. Ja, persze. Ja. Hányan ismeritek a spéci képmutató imát, amely eljátsza a képet Istennek, hogy figyelj, ne üss még agyon, mert nagyon jó fej vagyok, nagyon igyekszem. A vezeklő imát, a nem tudom mindenfajta imát, a bokor mögül kinézek imát, a... Mit szólsz a megtörtséghez? A leplezetlen őszinteséghez? A vagyok, ami vagyok, se több, se kevesebb. Ha akarsz, Uram, üss agyon most. Nem teszek semmit ellene. Nem akarok más lenni, mint ami vagyok. Ez arroganciának tűnik. Nem. Sose voltál más, mint ami vagy. Azt gondolod, hogy a képmutatásod bármit változtatott rajtad? Ezért őrület a vallás. Hogy értem, ne viccelj már. A viselkedés. A viselkedésre tudjátok, kinek van szüksége? Neked meg nekem, hogy ne nyírjuk ki egymást. A viselkedés hasznos, mert társadalmilag jó, de a viselkedés Istennel szembe, ő a szívedet látja, azt a legbelső motivációt, azt a legbelső valakit. Isten azért beszél ennyit a feltétel nélküliségről, mert ő tisztán látja, hogy egyetlen egy esetben mehetünk egy emésztő tűz, szörnyeteg Istenhez, ha ő feltétel nélkül szeret. Ezt érted? Ha van feltétel, nekem ott van végem. És a tudatalattit ki tudja számolni, hogy neked is ott van véged. Ahol van egy feltétel, bármilyen kicsi, ott van véged. És Isten ezt üzeni, hogy nincs feltétel. Jó, persze, meg kellett térni, rendben, ezen már túl vagyunk. De utána nincs feltétel. Minden úgy jó, ahogy van, de hogy is, növekszünk, fejlődünk, stb., de az elfogadottságodban, a szeretettségedben, az óvottságodban, az én melletted vagyok, én érted vagyokságodban, nincs feltétel. És így válik a hívő olyanná, mint a feldobott kő, amely mindig visszaesik a földre. Isten elhajít, és mintha gumira lennél kötve, zuhansz vissza hozzá. Mert a lelked megtanulja egy ponton, hogy nincs jobb hely, mint a mindent tudó, mindenható, szent Isten személyes jelenlétében. Mert ő az egyetlen, aki ismer téged, és azt mondja, hogy nem kell képmutatnod, mert úgy szeretlek, ahogy vagy. Persze majd még dolgozom rajtad, mert a méltóságod annál sokkal színesebb, a szereteted annál sokkal színesebb, mint amit te már látsz belőle. Úgyhogy majd segítek megláttatni többet abból, amivé tettelek. Ahogy velem jársz, át fogsz alakulni a képemre, de nem foglak egyre jobban szeretni, mert végre átalakultál. Lehet, hogy egyre jobban fogsz tetszeni. De az körülbelül olyan, mint amikor én fölveszek a feleségemnek egy szép új nadrágot. Tetszik neki az új nadrág. De remélem, hogy nem a nadrágomat szereti. Megvan a logika? Isten felöltöztet majd minket. Meg megtanít harcolni, meg megtanít írni, meg olvasni, meg tárgyalni, meg nem tudom mi mindent csinálni. De szeretni mindig engem, téged fog. És ez megvan az első pillanattól feltétel nélkül. Egy szörnyű Isten, szörnyű szeretete, visszavonhatatlanul. Van ennek értelme? Szó lesz hozzátok? ez a. Szóval, mert az igazért is alig halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, és itt azt mondja, hogy a maga szeretetét mutatta meg. Azt mondja, nem azt mondta, hogy én nekem olyan szeretetem van, mint a tiétek, csak nagyobb, mert én egy ilyen üzletet is bevállalok, hogy meghalok, mert valami hasznom származik belőle később, hanem azt mondja, hogy én egy másik kategóriát mutattam nektek, a maga szeretetét mutatta meg, egy másik szeretetet. Nem a tiétekből sokat. Isten olyan, mint mi, de nagyon szeret, azaz nagyon rossz csere arányjal is köt üzletet. Alig adsz neki valamit, szolgálod, vallásos leszel, hajbókolsz, furcsán kezdesz beszélni, lobogtatod a zászlaját, elmész misszióba valahova, elnézést minden misszionáriustól, és ilyen kicsi fizetségért ő ad neked örök életet. A legjobb biznisz Istennel bizniszelni, mert ő annyira szeret, hogy nagyon rossz csere arányjal is üzletel. És mi üzletemberek mind azt mondjuk, yeah, ez az. Erre vártunk. És Isten azt mondja, nem, én egy másik rendszert mutatok nektek. A maga szeretetét mutatta meg. Mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által, még inkább meg fog menteni minket a haragtól. Mert ha akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel a fia halála által, akkor miután megbékéltünk, még inkább üdvözíteni fog az élete által. Ebben a két versben annyi hegyni kategória van, hogy ezt megpróbáljuk lassan elolvasni és megérteni, hogy mit mond itt. Az első gondolat az az, hogy ha tehát már most megigazított minket, megigazított. Emlékszünk Róma 3-ra, ahol azt mondja, hogy Isten igaz, és igazzá teszi azt, aki ő benne hisz. Oké? Ugyanaz a kategória. Tehát Isten a jogállapotodat abba a minőségbe hozta, amilyen az övé. Ugye János 17 is erre utal, Jézus főpapi imája, ahol arról beszél, hogy mi Krisztusban, Krisztus az Atyában, az Atya mi bennünk, és gyakorlatilag elkezd egy olyan rendszert felállítani, ahol nem csak úgy tűnik, hanem nagyon azt fejtik ki, hogy mi bent vagyunk a Szent Háromságban. Tehát úgy értem, hova van bejárásod? A passzusod, a belépőkártyád meddig enged be a rendszerbe? A Szentek Szentjébe. És tudom, hogy ez egy jelkép, az Isten lakhelye, de annál még tovább is. Be Istenbe. Be Istenbe, belőre. És ezért használja ezeket a képeket, amiket az eredményes élet találkozón unásig ismétlünk. A gyermek, az örökös, a feleség és a test. Ugye te mind a három ugyanazt magyarázza egy másik szempontból, hogy Isten, amikor rendbe hozott minket, akkor nem kicsit hozott rendbe, hanem isteni teljességgel. Megigazított minket. Nem szabad egy pillanatig se elfelejtened, hogy ez mit jelent. Megkérdőjelezhetetlen isteni jogosság. Ha mostantól soha többet, egész életedben nem csinálsz semmi hasznosat, semmit, megváltozik-e ez a jogállapotod? És ezt zsigerileg is tudod? Tehát amikor egy hónapja nem csinálsz semmi hasznosat, akkor is jól fogod érezni magad? Nem fogod magad jól érezni. Miért? Kérdezem én, miért? Valamilyen hamis mérce miatt, valamilyen hamis számítás miatt, ami még mindig ragad ránk. Én is ismerem. Sokkal jobban érzem magam, amikor állati jól dolgoztam, tök jó eredményeket hagytam magam után. Jó, persze ez pragmatizmus is, ugye az ember vállalkozóként felelősséget vállal, el akar végezni feladatokat, el kell végezni a feladatokat. De az Isten szerelmére, hát ne azonosítsd már magad azzal, hogy mennyire vagy ügyes, vagy termelékeny, vagy bármi. Hát pont erről próbálunk leszokni. Utasítsd vissza, amikor jutalmaz a teljesítményed, és utasítsd vissza azt is, amikor kárhoztat a teljesítményed. Légy boldog mindig, mert Isten megigazított. Api, api, mennyire vagyok most dicséretre méltó? Kérdezem, ahogy legyártottam a homoksüteményeket. Régi példa, azért nagyon szeretjük, homoksütemény nem olyan egyszerű csinálni, kell bele víz. Ha túl sok vizet raksz bele, akkor nem jön ki, mert sár lesz, benne marad a formában. Ha túl kevés vizet raksz bele, akkor ahogy kiütöd, rögtön széthullik. Pont megfelelő mennyiségű víz kell bele, és aztán meg jól tele kell tömni a formát. Ha túl keveset raksz a formába, akkor ahogy kiütöd, torzul a kép, és szétesik. Hogyha túl sokat raksz bele, akkor meg egy ilyen kis púpra kerül rá a süti, ha laposra rakod, és a szélei törnek le. Akkor a jó, hogyha nagyjából tele van. Nem olyan egyszerű homoksütit csinálni, de én már megtanultam. Fogom, tökéletes keverék, pak, megkocogtatom egy másikkal, leveszem, és azt mondom, hogy na, uram, na. És ez a földi életünk. Ez a földi életünk. És most Isten mondja azt, hogy hű, nagyon értékes vagy. Ilyen homoksütit még sose láttam. Szeretni foglak örökön örökké, mert ilyen jó homoksütiket csinálsz. Mondja ezt? Néha szeretnénk, ha ezt mondaná. Nem, azt mondja, hogy értem én hoztalak le a játszótérre. Itt ültem melletted 12 órát, és együtt csináltuk a homoksüteményeket. De tök mindegy, milyen szép homoksüteményt csinálsz, akkor sem azért szeretlek. És akkor sem a homoksüti miatt kell teljességet érezned. A homoksütinek van haszna. De visszautasítom, hogy egy pillanatig is ez alapján értékeljelek. Vagy hogy elfogadjam, hogy te ez alapján értékeled magadat. Ki a fenét érdekelnek a homoksütemények? Az üzleted, a házasságod, a szellemi teljesítményed, vagy bármi. Kit érdekel? Ezek építmények, amiket az alapra építünk. De ha az alap nincs rendben, akkor az egész nem ér semmi. Akkor az egész egy hazugság. Egy hazugság. Gyönyörű árat építettem. Igen, de homokra. Meddig áll az? Meddig? Mi az értéke? Úgy értem, ahogy Pásztor Kornél mondta, az első rázás után meglátszik a valódi értéke. És Isten ezt akarja letisztázni, hogy én feltétel nélküli vagyok, és én megigazítottalak. A jog, az öröm, amit érezhetsz az életed felől, megkérdőjelezhetetlenül ugyanaz mindig. Miért örüljek? Mert igaz vagyok, ahogyan ő igaz. Milyen alapon ő csinálta? Ez az evangélium. Ő miatta. Egy iszonyatos, brutális Isten megkérdőjelezhetetlen szeretete miatt, bevégzett és visszafordíthatatlan tette miatt, végérvényesen igaz vagyok. Szeretett. Boldog. Teljes. Wow. Forradalomról beszéltünk. Ez a forradalom. Ha? Ez a forradalom. És hogyan igazított meg? És nem is megyünk tovább, mert ez olyan sok, hogy ha tovább megyünk, megszentségtelenítjük a szavakat, amik itt vannak, mert csak átszaladunk rajtuk. Mert Ha tehát már most megigazított minket, ugye a már mostot is ki kéne hangsúlyoznunk, de azt hangsúlyoztuk eddig, ugye most, amikor még teljesen gázok voltunk. Tök gáz. Isten első megmozdulása az volt, hogy hiszel bennem? Elfogadod? Jó. Akkor tudod, mint a tékozló fiúnak. Palástot rá, gyűrűt rá, levágni a hízott borjút. Ugye a palást, a gyűrű az a tulajdonlásnak és a birtoklásnak a jelképe. Gyakorlatilag az atya azonnal visszahelyezte a teljhatalmú örökös helyzetébe, ezt érted? Mintha koronát rakott volna a fejére. Ez Isten első megmozdulása, az első. Hogy azt mondja, hogy én és velem együtt minden a tiéd. Róma 8, 28, 32, 31. Egy odalapozok. Hála Istennek meg van számozva a Biblia is. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, ez ugye ugyanaz a gondolat. Emlékeztek még, mit olvastunk most? Hogy még a rendelt időben halt meg, értünk istentelenekért. Hogy megigazított minket az ő halála által. Ez ugyanaz a gondolat, biztos észrevettétek. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindjájunkért odaadta, ugye ez ugyanaz, csak az atya oldaláról, ugye a fia oldaláról, hogy én meghalok, az atya oldaláról, hogy odaadom. Tehát aki nem kímélte a fiát, amikor még az ellensége voltál, hanem érted, odaadta a legdrágábbat, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ez az első megmozdulás. Én a tiéd vagyok, a fiam a tiéd, és vele együtt minden. Innen kezdjük a tárgyalást. Én nem nagyon van már miről tárgyalni, igaz? Ez ezen a szinten. De a másik részt szeretném kihangsúlyozni, és ez az utolsó hangsúlyozás. Ha már most megigazított minket, megigazított, ezt mondtuk, az ő vére által. És most jön az az üzenet, hogy ó, milyen nagy árat fizetett. Igen, ez jöhetne, ez az üzenet. Tehát, hogy mennyit fizetett Isten, érted? 1 millió forintot?
Nem.
Kettőt? Érted? Tehát, hogy ő nem így fizetett sokat. Mennyit fizetett? 1 milliót? Nem, 1 milliárdot. 1 milliárdot. Nem. Mennyit fizetett, érted? 1 milliárdot? 1 milliót? Nem. 100 milliárdot. 100 milliárdot. Nem. Mennyit fizetett, érted? Nem pénzben fizetett. Hanem a vérével. Ami jelenti az életét. Oké? Ezt olvastuk, az életét adta. De ez ennél sokkal többet jelent. Nem tudom, hogy amit most mondani fogok, ez a teljes definíciója a vérnek. Valószínűleg nem. De azért egy igen jelentős kiegészítés lesz. A vér az élet hordozója. Ezt mondja az ige, hogy az élet a vérben van. Mit adott Isten, érted? Az életét adta, érted? Wow! Az életét adta, érted? Az életét adta neked? Mert rögtön itt mindjárt olvassuk, hogy nem csak meghalt értünk, hanem él értünk. És megint kezdjük érteni a képeket, amiket ő eddig is használt. Az örökös képe, a gyermek. A szülő nem adja az életét a gyermeknek. Hogy ne adná neki? Ahogy szülő leszel, vége a régi életednek. Úgy értem, ezért sokkoltak sokszor a fiatal szülők, mert oda a moziba járás, meg oda a csendes együtt ücsörgünk este, a, mit tudom én, egy könyv mellett, és sugdosunk egymás fülébe szépeket. Na mit csinálsz este? A gyereket altatod. És aztán, amikor a gyerek nagy nehezen elaludt, akkor holtan, félholtan hullasz az ágyba, hogy legalább valamennyi pihenéshez juss. És aztán éjjel fölébreszt, óránként, és úgy értem, az életedet adod neki. Aztán ugyanígy a házasság. Biztos kiszúrtátok, hogy amikor megházasodsz, akkor vége a régi életednek. Pásztor Kornél, vége van? Nyomtalanul tűnik el a régi életed? Szép lassan. Van akinél lassan, van akinél gyorsan. A lényeg, hogy nyomtalanul tűnik el. Úgy értem, game over. Vége. És üdvözítő a változás. Isten találta ki. De teljes. Tehát úgy értem, aranyhörcsögöt tartani is egy bizonyos szintű felelősség, mert kaját kell neki adni naponta, meg vizet, meg almot kell cserélni hetente kétszer, de azután élem tovább az életemet, ahogy csak akarom. Amikor feleséget tartasz, na az más. Egyrészt a legdrágább fajta asszony az a feleség, mert mindenedet elviszi, és nem csak a pénzedet, hanem az egész életedet. Viccelek, ezt Encsi is nézi rendszeresen, úgyhogy tudom, mit beszélek, de ezt a viccet, ezt vele is eljátszom, hogy figyelj, a legdrágább feleségül venni valakit. Ugye, értem, a nagyfiam panaszkodott, hogy amikor elviszel egy lányt randizni, az egy csomó pénzbe kerül. Mondom, de hát ez semmi! Az semmi! Mert feleségül, na, az kerül sokba. Isten nem aranyhörcsögöt tart veled, hanem feleségül vett. Úgy értem, vége a régi életének. Mert mennyasszonyt vett magának. És aztán a fej és a test. Úgy értem, nekem ügyetlen a bal kezem. Cseréld le egy másikra. De ne viccelj, az a bal kezem. Hogy cseréljem le? Ez én vagyok. Ez én vagyok. Úgy értem, Isten megigazított téged, ezt tisztáztuk, hogy ez mit jelent, de hogy mennyire összhangban van, hogy milyen áron igazított meg a vére által, az életével, az élete által, az élete árán. Miért mondjuk ezt? Mert csak hogy tisztában légy vele, hogy ő mindent a saját elhatározása és akarata szerint tesz. Ő nem csőbe húzódott, azt azon találta magát, hogy gyűrű van az ujján, és most meg már bánja, és ez vagy te, akit bán, hanem ő pontosan tudta, hogy mit vállal, és akarta. Ez a te élethelyzeted. Ezt érted? Nem érted? Elmélkedj rajta, gondolkozz rajta, próbáld lecserélni azt a sok rossz képet, ami van benned, viszonyról, kapcsolatról, Istenről, ezekre a képekre, mert ezek a valósak, ezek azok, amiket Isten határoz meg. Ő mondja, hogy így gondolkozom felőled, hogy ez vagyok neked. És ez nem semmisíti meg az összes többi igazságot, miszerint Isten még egy hosszú útra akar elvinni. Ez mind jön még, ez mind rendben van. De az alap, amin állunk, és ami értelmez minden későbbi üzenetet, tettet, élményt, eseményt, az ez, hogy te vagy Krisztus mennyasszonya. Te vagy az örököse, te vagy a teste, és ő igazzá tett téged a vére által, ami egyenlő az életével. Forradalom ez? Ez egy forradalom. Egy gyönyörű forradalom. Nem csoda, hogy olyan nagy erő van abban, amikor valaki egy szellemi keresztény. És ez alatt most csak ezt értem. Mit jelent szellemi kereszténynek lenni? Ha! Mit kell csinálnom? Ezt érteni? Elfogadni? Alávetni magad neki? Ennyi. Bízni? Bízni? Ha elhajít, visszazuhanni. Hova? Az ő szeretetébe. Gravitálni ő hozzá. Kijönni a bokorból. Nem kép mutatni többet. Azt mondani, hogy figyelj, itt vagyok. És teljesen gázos. És ő azt mondja, szia, én is itt vagyok. És nagyon szeretlek. Teljesen gázosan. Ez azt jelenti, hogy gázosnak lenni jó. Jobb gázosnak lenni Isten jelenlétében, mint kifényezetnek, hibátlannak, Istentől távol. Farizeus, vámszedő. Én a vámszedő vagyok. Remélem, te nem a farizeus. A farizeus halott, a vámszedő él. Remélem, élsz. Mit kell tennem? Lazíts. Értsd meg, hogy Isten szeret. Vállald magad ő előtte. És nézd, hogy mit csinál. Nézd, hogy mit mond. És vezetni fog, de figyeld, milyen alapon. Szerinted a tékozló fiúnak mivel volt itt csekedni valója? Úgy értem, elitta, elcsajozta, eltapsolta az örökséget, jött haza egy gigaképmutatásban, nem azért, mert szerette az apját, vagy bármi ilyesmi, hanem mert éhes volt, flamó, üres pocak. És azt mondta, hogy az apámnál még a disznó pásztoroknak is jobb eledelük van, jobb életük van, mint nekem itt. Hazamegyek, vezeklek, és hát, ha lesz kaja. Ez volt a tékozló fiú? Sztoria? Javítsatok ki, ha nem. Bírsz ennyire gáz lenni? Beleillesz ebbe a kategóriába? Simán. Tök jó. Akkor te vagy az, akit Isten vár, aki felé szalad, akit elkap és csókolgatja a nyakát, akire ráhúzza az aranygyűrűt, akiért levágja a hízott borjút, akiért ünnepet ül, és akinek örül, és akire azt mondja, hogy az én fiam meghalt, ez volt a dráma, de most él, és a többit ki a bánatot érdekli. Majd az évek során, majd mire olyan idős lesz, mint én, addigra bevégzett lesz, és ő lesz az atya. És remélem, hogy az, amit megtanult, leginkább az lesz, hogy amikor az ő fia a tékozlás után jön haza, ő is szaladni fog felé. És csókolgatni fogja. És aranygyűrű. És palást. Mert figyeljetek, csak egy mindenható van. És az nem te vagy. Az ő. Minden tőle kell, hogy származzon. Minden általa is érte kell, hogy legyen, mert nincs más forrás, csak ő. Metafizikai szükségszerűség, hogy ő legyen a szerető, és mi a szeretettek, hogy ő legyen a kegyelmes, mi a kegyelmezettek, hogy ő legyen az ajándékozó, és mi a megajándékozottak. Ez az univerzum rendje. Ez a végső valóság. Ez Isten gazdasága. Szeretet, kegyelem. Irgalom. Ha nem ez, akkor mindannyiunknak végünk. Metafizikai szükségszerűség. Mert ha Isten üzletet kötött veled, akkor véged. De nem kötött üzletet. Szövetséget kötött nem veled, hanem érted. Mindent megfizetett, és szabadok vagyunk. Ámen. Ámen. Mennyei atyám. Csak kérünk téged, hogy hadd maradjunk meg ebben a valóságban. És hadd legyen ennek gyümölcse. Mert, ahogy Ernő mondta olyan tökéletesen, hogy ez a gyönyörű szeretet, ez arra indít engem, hogy szent akarjak lenni. Hogy olyan akarjak lenni, mint az, aki szeret engem. Egész fura módon a szabadság a szeretetben azonnal elkezd a szeretetre korlátozni. Én is szerető akarok lenni. És a szeretet a törvény betöltése. Ennyi. És ha még sose hittél Jézus Krisztusban, itt az idő. Fogadd előtt, mint a megváltódat. Ez az egyetlen feltétel. Ez nem vezeklés, ez nem megjobbulás, ez egyszerű elfogadás a szabad akarattal, annak az ajándéknak, amely az egyetlen elégséges és szükséges fizetség a te életedért. És ez Jézus Krisztus váltsága, az ő élete a tiédért. Fogadd el. Mondd, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj örök életet. Elfogadlak. Bűnös vagyok, de te rendbe hoztad. Elfogadlak Jézus. Te vagy a Messiás. Te adsz örök életet annak, aki benned hisz, én hiszek. Egy kicsit, és az elég. Amen. 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 Köszönöm a figyelmeteket. Nézzétek el nekem, hogy viszonylag gyorsan fogok távozni, de munka vár. És nem tudom, jövő héten ugyanekkor, ugyanitt nincs semmi különös, nincs valami. Akkor jövő héten ugyanekkor, ugyanitt. Sziasztok!